Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor beszélgetéseiből válogatunk. Hamarosan beszámolunk például arról, hogy Nagy-Britanniában az áprilisi bizalomkeltő inflációs jelentés után most némi aggodalomra ad okot a májusi adat. A brit statisztikai hivatal beszámolója szerint a fogyasztói árak átlagosan 8,7%-kal voltak magasabbak májusban, mint egy évvel korábban. A továbbiakban pedig arról hallhatnak, hogy újraalapításának 33. évfordulóján tőzsdére lépett a budapesti értéktőzsde. Végül pedig szó lesz arról, hogy a hétvégén már a boltokban és a piacokon is elérhető lesz a hazai termelésű görögdinnye. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A brit áremelkedés a várakozások ellenére 8,7%-on stagnált a múlt hónapban, közölte a brit statisztikai hivatal. A K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője arról beszélt, hogy a májusi ráta legnagyobb meglepetései a maginflációs adatban találhatóak. Németh Dávid szerint az árnövekedés ütemének csökkentése a jövőre esedékes országos választások miatt is kulcsfontosságú. A szakember szerint ugyanakkor az év végi csak nem 5,5%-os inflációs célkitűzés a mostani adat ellenére is reálisnak tűnik. Maurer Kristóf interjúja.
Nem változott az infláció májusban Nagy-Britanniában, ugye egy 8,7%-os rátáról beszélünk itt, amely a várakozások ellenére is ezen a szinten maradt. Mi indokolja ezt, miért nem látunk változást az inflációban Nagy-Britanniában?
A legtöbb meglepetés elem az a maginflációs tételektől jött, ilyen például a szolgáltatások árának az emelkedése. Ott ugyan van egy-egy elem is, ami kimondotta húzta fölfelé az inflációt, ilyen például a repülős közlekedés, a repülőjegyeknek az áremelkedése, de ettől megszűrve is azért egy széles bázisú szolgáltatás áremelkedést regisztráltak a brit gazdaságban. Sajnos nem csak a szolgáltatásoknál, hanem a különböző fogyasztási cikkeknél is látszódik az, ami a szolgáltató szektorban, tehát hogy egy drágulási ütem az nem lassul a kellő mértékben, úgyhogy ez mind-mind azt sejteti, hogy nehéz leküzdeni az angol gazdaságban az inflációt.
Októberben ugye 41 éves csúcson volt a pénzromlás az Egyesült Királyságban, azóta egy csökkenő tendencia valamennyire azért látszik, de ezek szerint akkor az eddigi fázis nem nevezhető sikeresnek?
Hát annyiból nem nevezhető sikeresnek, hogy jóval lassabb a dezinfláció üteme, mint azt korábban számítani lehetett, és mindezt annak ellenére, hogy az angol nemzeti bank nagyon sok lépésben már jelentősen megemelte az alapkamatnak a mértékét. Úgyhogy egyelőre nehezen lassul be az angol infláció, és ez még komoly kihívásokat jelenthet a gazdaságpolitikai döntéshozóknak.
Azt is érdekes szerintem megvizsgálni, hogy az angol infláció magasabb, mint a többi nagy fejlett gazdaságban. Egyedül talán Olaszország közeli meg ezt a rátát. Mivel magyarázható ez a jelenség?
Nehéz pontosan megmondani, hogy mik azok az elemek, amik miatt az angol infláció magasabb, az biztos, hogy nem kedvez a kereszt árfolyamnak az alakulása sem, hiszen a font a Brexitet követően is ugye már komoly gyengülésben volt, de aztán később is több gyengülési hullámon esett. Tehát az, hogy munkaerőhiány lép fel több szektorban, ez a költségeket emeli, tehát rengeteg olyan elem zúdult rá a brit gazdaságra, ami részben a Brexithez is köthető, és ezek mind-mind hajtják fölfelé az inflációt.
Talán ennek az adatnak a hatására is egyre valószínűbb, hogy a brit nemzeti bank újra kamatot fog emelni, azért az elmúlt hónapokban elég sokat láthattunk ebből, és láthatunk még akár ezen a hét folyamán is. Most mekkora emelésre lehet számítani, és valószínűsíthető, hogy ez nem fogja lezárni a sort.
Az is kérdésé vált, hogy egyáltalán 25 bázisponttal fog emelni a brit nemzeti bank, vagy esetleg 50 bázispontos lépésre szánja el magát, de azért nagyobb a valószínűsége még ennek a kellemetlen adatnak a tudatában is, hogy inkább megtartja a 25 bázispontos emelési lépést, de megnőtt az esélye, hogy tovább fog haladni ezen az úton, és még tovább kell szigorítani, és 5%, vagy akár a fölé is fog kerülni majd az angol alapkamatnak a mértékét. értéke. Így nagyon fontos lenne azt látni majd a döntéshozóknak, hogy a maginfláció az érdemben tud lassulni, és valahogy el tud kezdeni fenntartható módon az inflációs célhoz közelíteni, mert egyelőre ugyan várjuk, megvárják, hogy lassulni fog tovább az infláció, de ennek az üteme az kérdéses, és hogyha nagyon lassú, akkor pedig nő a valószínűsége, hogy egyre ragadósabb lesz, és nehéz lesz visszatérni az inflációs célhoz.
Amiről szerintem még érdemes lenne beszélni, hogy a briteknek mi a kitűzött évvégi inflációs célja. Nyilván azzal kapcsolatban is releváns ez, hogy jövőre ugye országos választások lesznek Angliában, tehát elérhető-e az a cél, amelyet korábban kitűztek, és mekkora ez a határ?
Nagyjából 5,5-6% körüli szintre szeretnék leszorítani évvégére az inflációnak a mértékét. Azt gondoljuk, hogy ennek azért elég jó esélye van, hiszen olyan magas alapszintekről indulunk ki, ami lehetővé teszi azt, hogy ez a mérséklődés ez folytatódjon, illetve az, hogy a monetáris politika is szigorít, ez is segít abban, hogy az infláció lassuljon, és hogyha várhatóan jönne akár egy font erősödés is ezzel párhuzamosan, mármint a monetáris szigorítással, akkor az még inkább tudná segíteni azt, hogy ez az 5,5-6% körüli infláció ez évvégére elérhetővé váljon. Ez még így is azt jelenti, hogy az év egészében azért jóval 6% fölötti átlagos inflációt lenne, és ugye nagy kérdés, hogy a jövő évben egyáltalán 3% alá tud-e mérséklődni az átlagos inflációnak a mértéke.
Az elmúlt percekben a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőit, Németh Dávidot hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A budapesti értéktőzsde az elmúlt években számos lépést tett annak érdekében, hogy a hazai vállalatok egyre inkább a tőkeági forrásbevonást tekintsék a növekedésük eszközének. Erről a BÉT vezérigazgatója a tőzsde nyilvános piacra lépését jelző ünnepélyes kereskedési indító csengetést követően beszélt. Vég Richard hozzátette, a 33 éves BÉT tőzsdei bevezetése kulcsmozzanat a nyilvános kereskedés népszerűsítésében és inspirációként szolgálhat a hazai középvállalatoknak. Az ünnepségen ott járt kollégánk Lakatos László.
33 éves a tőzsde és a születésnapján végre tőzsdére lépett, hogy ez egy hosszú folyamat volt. Mi volt ebben az útban a legbonyolultabb vagy a legnehezebb?
Tavaly szerettünk volna körülbelül hasonló időben megjelenni a tőzsdén, akkor közbeszólt a háború, és a befektetési tanácsadóink azt javasolták, hogy azokban a nagyon bizonytalan időben ne valósítsuk meg a tőzsdére lépést. Tavaly volt egy halasztási döntés, és aztán újra kezdtük a folyamatot, és egy több lépcsős folyamatnak az első nagyon fontos mérföldkövét valósítottuk meg, és megindult a mai nappal a kereskedés a budapesti értéktőzsde részvényeivel, egy úgynevezett technikai bevezetést követően.
De ugye ez még nem mindenki számára elérhető ez a részvény jelen pillanatban.
Elérhető, hiszen ugyanúgy, mint bármely másik tőzsdén forgó részvényen lehet kereskedni, tehát ugyanúgy lehet adni vételi eladási megbízásokat bárki számára, aki ugye a tőzsdén kereskedik befektetési szolgáltató vagy bankon keresztül. Alapvetően van két árjegyző is a papírban. Egy árjegyzési szerződést kötöttünk az OTP Bankkal és a Concord Értékpapírral, akik folyamatosan vételi és eladási megbízásokkal is bent állnak a tőzsde papírjának az ajánlati könyvében, tehát van lehetőség adni-venni a részvényeket. De nagy tranzakció, tehát nagy felajánlás, értékesítés nagy tulajdonosok részéről ebben a fázisban nem történt.
Mikortól lesz teljesen szabad a kereskedés, vagy ez egy hosszabb folyamat lesz még?
Nagyobb részvénymennyiség felajánlására a fő tulajdonos részéről az, hogy a következő időszaknak lesz a feladat, hogy ezt előkészíteni és megfelelő döntéseket meghozni, tehát erre még egy kicsit várni kell, de a stratégiai elköteleződés a Magyar Nemzeti Bank, mint nagy tulajdonos részéről az megvan.
Jól bekezdték ezt a mai napot, és hát egy tulajdonos kezdte be természetesen. Mit várnak papírtól, vagy vannak egyáltalán árfolyam elvárásai?
Általában a tőzsdei cégnek menedzsmentje az nem kommunikál ilyen kérdésekben. Mi azon dolgozunk, hogy az eredmény az minél jobb legyen, minél kiszámíthatóbb, és hát a magyar tőkepiac fejlődjön, menjen tovább azon az úton, ami az elmúlt 33 évben jellemezte. Ugye itt 2016 óta van egy új, hát most már nem annyira új, de egy jelenleg is érvényes stratégiánk, aminek a fókuszában az áll, hogy a hazai vállalatokat a tőkepiacra segítsük. Szerencsére ennek most már látszanak az eredményei, tehát 40%-kal nőtt a részvénykibocsátók száma az elmúlt években, nagyon sok új vállalati kötvénykibocsátó jelent meg, tehát azt gondolom, hogy ez a tőkepiaci közösség, ez az ökoszisztéma, ez nagyon szépen elkezdett működni, és egyre több magyar vállalat gondolkodásába bekerült, beépült az, hogy tőkepiacon keresztül finanszírozza a növekedését, és ami legalább ennyire fontos, hogy a hazai megtakarítók, a hazai befektetők is egyre aktívabbá váltak, hiszen például 2010-hez képest köze meg háromszorozódott a hazai lakosságnak a részvénytartása, úgyhogy azt látjuk, hogy van érdeklődés befektető oldalon is a magyar tőzsdén forgó papírok iránt.
A következő 33 évre milyen további stratégiai tervek, célok vannak, és mit emelnek ki leginkább, ami most a legfontosabb célja lehet a tőzsdének?
Tovább folytatjuk a hazai tőkepiac használatának az elérhetővé tételét, népszerűsítését a magyar vállalatok körében, hiszen mondjuk nyugat-európai országokhoz, vagy még inkább angolszász országokhoz képest még mindig vannak óriási tartalékok abban, hogy a magyar vállalatok hogyan és milyen mértékben használják a tőzsdét a részvény vagy kötvényági finanszírozásra. De azt gondolom, hogy ez a következő időszaknak is a meghatározó feladata, de mint ahogy a mai eseményen is itt voltak a régió más tőzsdéinek a vezetői, a velük való kapcsolatépítés, esetleges együttműködési lehetőségnek a feltérképezése is a következő időszaknak az egyik feladata.
Ugye most jelenleg a régió harmadik legjelentősebb tőzsdéje, a Bét, hova lehet nőni? Vagy azért a piac nagysága az jelentősen meghatározza azt, hogy sokkal előrébb nem lehet kerülni mondjuk egy Varsóhoz vagy egy Bécshez képest?
Azt gondolom, hogy egy tőzsde az a gazdaság fokmérője, tehát a magyar gazdaság fejlődése az a magyar tőzsde fejlődését is meghatározza, és ez kölcsönösen segíti egymást, tehát ha fejlődik a tőkepiac, az segíti a gazdasági növekedést is, és ez egy pozitív folyamattá tud válni. Tehát azt gondolom, hogy a magyar tőzsdének elsősorban a magyar gazdaság szereplőit és a magyar megtakarítókat kell kiszolgálni, természetesen kiegészítve azzal, hogy a nemzetközi befektetőiseket, befektetők megtakarításait is el lehet érni a magyar tőzsdén keresztül, hiszen itt a befektetőknek a fele, közel fele az külföldi befektetők teszik ki. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit meg tudunk célozni, az az, hogy felzárkózni Nyugat-Európához, angolszász országokhoz abban a tekintetben, hogy milyen mélysége van a tőkepiac használatának Magyarországon.
A kötvénypiac nagyon szépen fejlődött itt az elmúlt években. Ebben további feladatok, vagy további akár irányított segítség is várható?
Igen, az állampapírpiac is nőtt, a jelzáloglevélpiacunk is nőtt, de ami talán még fontosabb, hogy egy vállalati kötvénypiac is kialakult néhány év alatt Magyarországon. Több mint 100 kötvény bevezetésére került sor az elmúlt néhány évben. Tehát ezek a vállalatok elkezdték használni forrásbevonási célra a tőkepiacot. Ott vannak, transzparensek, folyamatosan jelentik magukról a szükséges információkat, tehát ők már aktív használói a tőkepiacnak. Közülük sokan már elkezdtek érdeklődni a részvénypiac használata iránt is. De azt gondolom, hogy egy jó belépő a tőkepiac használatához a kötvénypiac, és azt gondolom, hogy ez a közel 100 vállalaton túl itt még van jó pár olyan vállalat, aki Magyarországon alkalmas lehet tőzsdei megjelenésre, akár kötvény, akár részvényformában, tehát valóban ezt sem szabad feladni, ezt a célt, hogy a kötvénypiac is még tovább fejlődjön, és itt is lehet majd lépésekre számítani a jövőben, én azt remélem.
Ugye van még itt két szereplő szorosan a tőzsde mellett, vagy a tőzsdével együttműködve. Itt is lesznek változások, itt elsősorban mi a cél, és milyen változások lesznek?
Igen, tehát a tőzsde kisebbségi tulajdonos a Kellerben és a Keller KSF-ben. Ők nagyon fontos szereplői a magyar tőkepiacnak, a tőzsdei ügyleteknek az elszámolása és garantálása zajlik ezekben az intézményekben. Ők is elfogadtak egy új stratégiát, és ennek a megvalósítása zajlik. Egy hatékony és a tőkepiacot támogató működésnek a kialakítása a legfontosabb cél a Kellernél és a Keller KSF-nél is, és természetesen a Bét tulajdonosai és jövőbeni tulajdonosai, így ezáltal a kisebbségi tulajdona által ezeknek az intézményeknek az eredményességéből is tud tulajdonképpen részesülni áttételesen.
A Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatóját Vég Richárdot hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Idén kiváló minőségű és komoly mennyiségű hazai dinnye várható, közölte a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a magyar termés harmadát a visegrádi országok és Németország vásárlói fogyasztják el. Hozzátette, a már két hete tartó sárga dinnye szezon is kiváló eredményekkel rajtolt. Az egyesületről szólva pedig elmondta, hogy 200 gazdálkodót képviselnek országszerte, annak érdekében, hogy az ágazat minden szükséges segítséget és támogatást megkapjon, aminél hatékonyabb termelés érdekében. Göcő Mátyást Németh László kérdezte.
Indul a hazai dinnye szezon 2023-ban. Van valami változás a tavalyi évhez képest?
Talán egy pár nappal később fogunk elkezdeni szedni. Ettől a hétvégétől már a kisebb boltokban, piacokon találkozhatunk magyar görög dinnyével, a nagy fóliasátras termelésből. Július 5-től jön el az az időszak, amikor egyre több magyar görög dinnyével lehet majd találkozni. 5-től már az üzletláncokat is el tudjuk látni.
Idáig, amit kapni lehetett, az honnan jött az a gyümölcs?
A déli országokból, akár Görögország, Olaszországból, vagy pedig ugye Észak-Afrikából esetleg.
Hogy alakul idén a termés? Más lesz, mint a tavalyi?
Az idei évünk az ugye nem indult olyan extra aszályosan, mint ugye a tavalyi. Az ültetések rendben lezajlottak, nem ültettünk extra korán. Az éjszakai fagyok ugye nem voltak jellemzőek, így ugye fagykárokról nincsen tudomásunk. Fúrjalagutak alatt szépen fejlődtek a növények. A május végi, június elejé záporok, zivatarok, a májusi nevelőeső sok jót tett a növényeknek, és egy olyan stádiumban vannak most, hogy minden adott ahhoz, hogy egy jó minőségű görögdinnyével tudjuk elindítani a magyar görögdinnye szezont.
Mennyire munkaigényes egyébként a dinnye?
A görögdinnye mediterrán növény, meleg időjárást szereti, és nagyban meghálálja az, hogyha megfelelő csapadékhoz vagy öntöző vízhez jut. Ahhoz, hogy megfelelő termésmennyiséget tudjunk leszedni a területekről, ahhoz fontos az öntözés.
Működnek ezek az öntöző rendszerek?
A magyarországi görögdinnyék 80%-nál is talán több, lehet, hogy 90%-ban is öntözöttek.
Az öntözésnek költségei is vannak, ez beépül az árba?
Hogy ne be kell, hogy épüljön az árban, másképp nincsen értelme a termelésnek, mindezeknek a költségeknek be kell, hogy épüljenek, ahhoz, hogy ugye a termelő találkozzon a befektetett pénzével, vagy pedig netán még ugye profitra is tegyen szert ahhoz, hogy ugye tudjon fejleszteni.
Külföldi piacokra kerül a magyar dinnyéből?
Az a tendencia, hogy a magyar termés szinte egyharmada általában exportpiacokon szokott kerülni.
Merre vannak ezek az exportpiacok?
Csehország, Szlovákia, Lengyelország, kisebb mennyiségben ugye a német piac. Magyarország a görögdinnye termesztés északi határán fekszik, még itt Szlovákiában van némi termesztő terület.
A sárga dinnye szezon az még nem indult el?
Elindult a magyar sárga dinnye szezon, körülbelül 2 hete, június 10-től a nagyfúlyas átras termesztésből ugye megjelent a magyar sárga dinnye a piacokon.
Hasonlóan jó arányokra számíthatunk, mint a görögdinnyénél?
Egyelőre azt látni, hogy rendben van, talán a termés mennyiség elmarad a vártól.
Szeretik és keresik a hazai fogyasztók egyébként a magyar görög dinnyét és sárga dinnyét?
Hogyne, egy elég jó minőséggel tudunk párosulni a magyar görög dinnye, teljesen más sav cukorszinten rendelkezik, mint a déli országokból származó importáru. Annak köszönhető, hogy a magyarországi éghajlatában ugye az a jellemző, hogy az éjszakák akár 15 és 20 fok közötti hőmérséklet tudnak kialakulni, a nappali nyári melegből adódóan ez a hőmérséklet különbség pedig alkalmas arra, hogy egy teljesen más savcukor szint alakuljon ki a görögdinnyében, ami sokkal fűszeresebb, egy más ízvilágot hoz létre.
Önök, mint egyesület, mit tudnak tenni a tagjaik, illetve a termelők működése, támogatása érdekében?
Termelő érdekképviselet vagyunk, a termelők érdekeit próbáljuk akár a kamara vagy a kormányzati szintre is elvinni, hogy tárgyalóképesek legyünk. Mariska nénivel nem biztos, hogy szóba állnak, ugye, hogy a Istenem, milyen baj van, olyan baj van, de azért, hogyha egy ágazatnak van egy szerveződése, mint ugye a magyar dinnyetermelőknek van egy egyesülete, amely majd közel 200 tagot számlál, akkor azért ez egy erős tábor ahhoz, hogy az érdekeit tudja érvényesíteni.
Lehet kérni ilyenkor ennek az egyesületnek a révén mondjuk célzott támogatásokat, nem csak pénzre gondolok, hanem jogszabályi vagy bármilyen egyéb támogatásra?
Hogyne, persze, hogyha vannak ilyen kérdések, hogy ez vagy az jó lenne, akkor az egyesület alkalmas arra, hogy ezt ugye terítékre hozza, és a kamarán keresztül akár egy kormányzati szintig is elvinni.
El lehet mondani, hogy fontos a döntéshozóknak ez az ágazat is?
Hogyne. Nagyon sok szervezettel együttműködési megállapodásunkon, és szezonban időnként például a piac részvevőjével is tartjuk a kapcsolatot, hogy mi az országos helyzet görögdinnyében.
Göcő Mátyást a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének elnökét hallották. És ennyi fért a reggeli Monitor Extrába, köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Néhány perc múlva visszavárom Önöket a hírekkel.